Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, a 84. Zsoltár első versét, ó seregeknek Istene. Mindenkoron áldom az én Uramat. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan az írva található. A bibliaolvasó kalauz szerint a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszban Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelének 9. fejezetében a 6. verstől a 15. versig terjedő szakaszban. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelének 9. részéből így szól hozzánk Istenünk igéje. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezűen osztotta a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségeit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert ez szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, befogadását és megtartását. Válaszoljunk az ő szavára, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, hogyha visszatekintünk az életünknek eltelt éveire, a mögöttünk lévő esztendőnek a napjaira, vagy akár csak egy hétnek az eseményeire, alázatos szívvel megállva azt kell, hogy mondjuk, hogy te mindig ott voltál mellettünk, akkor is, amikor mi nem éreztük ezt, akkor is, amikor úgy gondoltuk, hogy magunkra maradtunk, akkor is, amikor nem láttunk túl az embereken vagy a körülményeinken, te ott álltál és kegyelmeddel támogattál minket. És ha alázattal mindezt el tudjuk mondani, hozzá kell tennünk bűnbánattal, hogy mi nagyon sokszor vétettünk a te igéd és akaratod ellen. El kell, hogy mondjuk, meg kell, hogy valljuk, hogy hibáztunk, tévedtünk, és megszegtük azt a törvényt, amelyet te a szívünkbe helyeztél az igéd által. Arra kérünk, Urunk, hogy mindezt a rosszat, mindezt a bűnt ne ród fel nekünk, hanem bűnbocsátó szereteteddel állj meg most itt közöttünk. Legyél a közösségünknek a középpontja, hogy magasra emeld a mi tekintetünket, feljebb sok mindentől, ami lehúzza azt erre a földre, feljebb a körülményeknél, feljebb a fájdalmaknál, feljebb minden olyan dolognál, ami elvonja a figyelmünket rólad, és emeld tekintetünket a magasba, mert tudjuk, hogy tőled származik minden jó, amit várhatunk. Várjuk is ezt a jót most ezen az istentiszteleti alkalmon is, ebben a közösségben is. Tudjuk, hogy ez a jó a te igédben található meg. Kérünk, hogy munkáld azt úgy, hogy megértsük, elfogadhassuk és elvihessük magunkkal, ki merre indul az ő útján. Így légy velünk szent lelked által, és áld meg igéddel ezt a közösséget, ezt az Isten tiszteleti alkalmat. Amen. Készüljünk az ige hirdetés szolgálatára a 377. dicséret első versével. A 377. dicséret első versét énekeljük. Szentlélek, végy körül bennünket. Keresztény testvérek, kedves gyülekezet! Istennek az a szent igéje, amelyet az ő szent lelkének segítségével hirdetni kívánok közöttetek ezen a délelőtti Isten tiszteleti alkalmon. Írva található a már felolvasott ige szakasznak két versében, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelének 9. fejezetének a 8. és a 15. versében. Eképpen. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Kedves testvérek, úgy hiszem, hogy nincsen olyan ember a Földön, aki amikor életének egy jelentős eseményéhez vagy fordulópontjához érkezik, akkor ne lenne egy kissé bizonytalan. Hozzátartozik az emberi voltunkhoz, hogy amikor valamit lezárunk és valami újat szeretnénk kezdeni, akkor elkezdünk értékelni és mérlegelni. Értékeljük a múltat, elénk jön egy-két nap belőle, rossz és jó napok egyaránt, értékeljük azt, hogy miért is volt az rossz nap, vagy mi történt azon a napon, ami annyira örvendetessé és szépé tette azt. De az értékelés mellett előre is tekintünk, és mérlegeljük a jövőt, hogy vajon akkor jó lesz-e majd nekünk? Vajon akkor és ott, ahol leszünk, bár talán nem is tudjuk, hogy hol leszünk, jó lesz-e ott nekünk? Jobban vagy rosszabbul fogunk élni, mint ahogy eddig megtettük? Veszteségekkel jár az a változás, ami előtt állunk, legyen az egészen kicsiny változás, vagy életünket meghatározó döntés, vagy pedig nyerességet könyvelhetünk majd el utána. Bátran belevethetjük-e magunkat az újba, az újdonságba, és lelkesedve érkezhetünk meg belé, vagy pedig tartanunk kell és óvatosan közelednünk, és abban reménykednünk, hogy csak ne történjen valami nagyobb baj velünk. Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülnek fel életünknek a különösebb élethelyzeteiben, pillanataiban. Egészen profán dolgoktól az egészen lelki dolgokig, amikor elhatározzuk, hogy felújítjuk a házunkat, és később döbbenünk rá, hogy ez milyen költséggel, mennyi utánajárással és munkával jár. Ilyen kérdések vetődnek fel bennünk, amikor munkahelyet változtatunk, és az újat még nem ismerjük. A régit pedig úgy megszoktuk és megszerettük, hogy ragaszkodunk hozzá, de nem maradhatunk ott, mert ez az életrendje. ilyen változás és ilyen kérdésekkel járó változás az, amikor megváltozik a családi állapotunk, akár örömteli, akár fájdalmas módon, mert házasságot kötünk valakivel örömteli módon, vagy pedig éppen, hogy elveszítjük az életünk párját, akivel akár évtizedeken keresztül együtt éltünk szeretetben, békességben. Amikor egyre kevesebben leszünk otthon, és rá kell jönnünk, hogy a kisgyermekeink, akikről azt hittük, hogy örökké gyermekek maradnak, már nem is annyira kicsik, hanem felnőtt, önálló emberek, akiknek meg kell állniuk felelősségteljesen, függetlenül az élet viharai között. És ez az elbizonytalanodás van ott a korintusi gyülekezetben is, akiknek Pál apostol a levelét címezi, és azt írja, hogy búzulkodjanak mindannyian jobban az adakozásban, mert az a bizonytalanság, ami megvan bennük, teljesen érthető, de egy véges dolog, amelyet le lehet Isten kegyelmével küzdeni. Nagyon sok kérdés felmerülhetett ő bennük is. Miért adjak? Mennyit adjak? Mennyiről mondjak le abból, ami az életem részét képezte eddig? Mennyi marad akkor nekem? Mi lesz az életem sorsa ezután? Biztos-e, hogy előrelépést jelent majd az, ami ezután következik, vagy pedig az odaszánás és az áldozat, az mind veszteség lesz. Az emberhez szól tehát ez a mai igénk, kedves testvérek. Az aggódó, a bizonytalankodó, a határozatlan emberhez, méghozzá aggodalom nélkül, bizonyossággal és nagyon is határozottan. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Isten kegyelmének a teljessége és tökéletes volta jelenik meg ebben a megfogalmazásban, ebben az üzenetben. Az a teljesség, amelyre kimondva vagy kimondatlanul, de mi emberek valamennyien nagyon is vágyakozunk. Megpróbáljuk elérni, sokszor saját erőnkből újra és újra neki feszülve. Elneveztük a teljességet, annak mértékét, teljesítménynek. Meghatároztunk egy minimumot és egy maximumot, és a maximumot így nevezzük igazából teljességnek, és arra törekszünk, hogy minél nagyobb teljesítménnyel végül elérjük ezt. Hogy minden helyzetből a lehető legjobban jöjjünk ki, minden lehetőséget a leginkább megragadjunk, amennyire csak lehet. Mindig a lehető legjobbak legyünk, minden pillanat a legszebb legyen, minden napunk tökéletes nap legyen. A gyermekeink szépek legyenek és okosak, és tehetségesek, az unokáink pedig még szebbek, még okosabbak, és még tehetségesebbek. Legyen forró a húsleves és hideg a víz, mi pedig maradjunk örökké fiatalok és erősek, mert ettől teljes az élet. És aztán telik az idő, és az ember hamar rájön, hogy nem mind arany, ami fénylik, elszáll a rózsaszín köd, a fiatalság, borondságnak az érzése, és amikor rádöbben, hogy mennyire lehetetlen ez a teljesség, amelyre annyira vágyakozik, akkor nagyon sokszor abban a hibába esik az ember, hogy megpróbálja elvitatni Istentől is ezt a teljességet. Megpróbáljuk bebizonyítani, hogy bizony még Istennek is vannak hibái. Még neki is vannak határai. Sokszor a saját korlátainkat felfedezve megpróbáljuk korlátok közé szorítani a mindenható Istent is. És most ezen az Isten tiszteleten Pál apostol aggódóan elénk áll, és óva int ettől, és azt mondja, hogy Isten kegyelme tökéletes, és Isten kegyelme teljes. Leírhatatlan, kibeszélhetetlen és érthetetlen kegyelem ez, amelynek teljességét mégis megpróbálja három kifejezésbe bele sűríteni és elmondani azt, hogy Isten mindenütt, Isten mindenkor, és minden szükségeset megad az övéinek azért, hogy a jót cselekedjék. Mindenütt, mindenkor, és minden szükségeset megad. A teljességnek a három kifejezése ez. Az első szó tehát így hangzik, hogy mindenütt, mindenhol. Pál apostol volt, aki leginkább tudott volna erről hosszú történeteket mesélni. Hiszen ő tudta csak igazán, hogy Isten kegyelme, amely tökéletes és teljes, bizony nem ismer határokat. El tudta volna mondani, ahogyan el is mondta leveleiben, hogy Filippitől Korintusig, Aténtól Rómáig, Jeruzsálemtől Efézusig épp úgy jelen van Isten kegyelme, mint a Damaszkuszba vezető úton, Ciprus szigetén, vagy akár Máltán. De miért is ne tehetnénk bizonyságot mi magunk is erről a határtalan kegyelemről? Miért nem mondhatnánk mi is ugyanezt, hogy Isten kegyelme ugyanaz Nyíribronytól Nyírjákóig, Rohottól Baktalórendházáig, Nyíregyházától Debrecenig, sőt még Magyarországtól Hollandiáig, és sorolhatnánk a világ minden táját. Érezzük-e, kedves testvérek, ennek a jelentőségét? Érezzük-e Istennek a kiáradó kegyelmét, amely végigkísér minket jártunkban, keltünkben, akár hová is menjünk? Azt a kegyelmet, amely nem reked meg a templom falai között, amely nincsen bele betonozva a parókia udvarnak a járdájába, amely nem áll meg a lakóházunknak a küszöbén, sem a romocsaháza vége táblánál, hanem kiáradó, végtelen kegyelem. A teljesség első szava arra irányítja tehát a figyelmünket, hogyha Isten kiárasztja egyszer ránk a kegyelmét, akkor az érvényes lesz az életünk minden napján és minden változatos helyszínén. Akkor is, hogyha útnak indulunk és világot akarunk látni, és akkor is, hogyha az életünk jól megszokott menetrendjének kötött helyszíneihez ragaszkodunk és csak azok között közlekedünk. Nagyon kevés olyan dolog van a mai világban is, amit mindig magunkkal viszünk. Még a mobiltelefonunkat is hajlamosak vagyunk, vagy tudatosan, vagy nem szándékosan, csak véletlenül, de otthon hagyni. Isten kegyelme egy ilyen dolog. Bárhova is menjünk, ha akarjuk, követ minket. Előttünk jár, és velünk van. A teljességhez azonban, kedves testvérek, nem csak a térbeli korlátoknak a szétfeszítése és eltörlése tartozik hozzá, hanem az időnek a legyőzése is. Ez a teljesség második szavában áll előttünk, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mindenkor, mindenkor. A minap a teendő sorától kissé megfáradva, így sóhajtottam fel, egyszer csak vége lesz ennek az átmeneti időszaknak. Mire a beszélgető társam nagyon bölcsen rögtön azt a feleletet adta, tulajdonképpen az egész életünk egy átmenet. Rögtön megértettem, hogy itt arról van szó, hogy születésünktől fogva egészen halálunkig arra készülünk, hogy majd valamikor az örök hazában lesz az igazi otthonunk. Megértettem, hogy arról van szó, hogy az a ház, amiben lakunk, az nem oikia, hanem paroikia, amiből a parókia kifejezés is jön, vagyis ideiglenes lakás. Nincsen itt a földön maradandó városunk. De aztán, kedves testvérek, megvilágosította ez a fél mondat előttem azt a gondolatot is ebből az igéből, hogy Isten eléggé nagyvonalú ahhoz, hogy a mi életünket ne ossza szakaszokra, ne különböztessen meg különböző időszakokat, és ne tegye azt, hogy valamikor odaadja a kegyelmét, máskor pedig elvonja és megtagadja tőlünk, hanem Isten egészében látja a mi életünket, és azt mondja, hogy mindenkor. A kegyelem kiáradását nem köti időszakhoz, nem köti életkorhoz, hogy majd 70 év felett megáldalak, és ott lesz a kegyelmem veled. Nem tesz ilyet, és nem köti hónapokhoz, napszakokhoz, vagy évszakokhoz, hanem egyszerűen hatalmánál fogva örökké kegyelmes Isten ő. Azokban az időkben is, amit mi nehéz időknek nevezünk, és azokban az időkben is, amiket átmeneti időknek hívunk. Egységesen mindig ott van. Ott van az az érthetetlen és elkerülhetetlen és megkerülhetetlen tény, hogy kegyelmes Istenünk van. A teljesség második szava tehát az, hogy mindenkor arra tanít, hogy mi lezárhatunk az életünkben szakaszokat és újakat kezdhetünk, megkülönböztethetünk szép napokat és rossz napokat, de nem tudjuk sem csökkenteni, sem növelni Istennek a velünk való kegyelmét, mert az örök. És csak észrevehetjük azt, és csak elfogadhatjuk azt hálával és alázattal. De hogy mégis miben nyilvánul meg tehát ez a mindenütt és mindenhol és mindenkor jelen való kegyelem, arról a teljességnek a harmadik kifejezése, az igénynek a harmadik része tesz tanúbizonyságot, hogy minden szükségessel rendelkezzetek, és bőséggel éljetek minden jó cselekedetre. Hát ettől válik teljessé a kegyelem. Ettől válik teljessé, hogy mégiscsak teljessé tehet az minket is. De vigyázat, nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hogy úgy lenne teljes az életünk, ha ez vagy az meg lenne. Nem tökéletességet, nem álmainkba illő életet ígér, nem is arról beszél, hogy igényeinket és vágyainkat elégíteni ki, hanem arról, hogy minden szükségeset megad arra nézve, bőségesen méghozzá, hogy mi a jót cselekedjük. Minden utunkra és életünk minden szakaszára magunkkal kell vinnünk azt a gondolatot, hogy amink van, legyen az bármi, vagy bármilyen kevés, az Isten kegyelméből van. Azt azért kaptuk, hogy éljünk vele, jót cselekedjünk vele. Még a hiányainkban is megérezhetjük Istennek a kegyelmét. Mert ha bármiben szegénynek érezzük magunkat, legyen az akár anyagiakban, akár szellemiekben, nincsenek olyan dolgaink, amiket szeretnénk birtokolni, akkor eddig talán azt mondtuk, hogy szegénységgel vert meg minket az Isten. De hogyha megértjük ennek az igének az üzenetét, már azt fogjuk mondani, a kegyelmes Isten megajándékozott minket szegénységgel. Azért, hogy ne legyen kötődésünk az anyagi javakhoz, azért, hogy ne a földi kincsektől várjuk a boldogságunkat és legyünk függővé, azért, hogy áldozatkészekké legyünk. Ha betegségben élünk és szenvedünk, eddig talán azt mondtuk, elvette az Isten az egészséget tőlünk. Ezután azonban azt mondhatjuk, a kegyelmes Isten megajándékozott hiteles és őszinte együttérzéssel, amikor a nyomorban lévőkhöz fordulunk, akik szintén fájdalomban élnek. Így tanulhatjuk meg meglátni a mindenható keze nyomát, ami életünkön, a munkáját, az életünk alakulásán, a változásokban, a forduló pontoknak a bizonytalanságában. De ehhez az kell, hogy higgyünk benne töretlenül, és bízzunk is ő benne. Bízzunk abba, hogy mindenkor minden szükségeset megad nekünk arra, hogy a jót cselekedjük. Ezzel a hittel és ezzel a bizalommal állhatunk meg, tehát a változások, a nagy fordulatok, az életszakaszok, az új életszakaszok kapujában, és így is értékelhetjük a múltat, és így is mérlegelhetjük a jövőt. De ez a bizalom már reménységet ad nekünk az aggódás helyett, és bizonyosságot ad a bizonytalankodás helyett, és ha fel is merülnek azok a tétóba kérdések, hogy mi lesz velünk ezután, hogy jobb vagy rossz lesz a sorsunk, hogy vesztünk vagy nyerünk a változásokkal, már tudjuk rá a választ, hogy Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Ezzel a hittel és ezzel a bizonyossággal mondhatom, hogy a mindenhol végtelenségének egy rövid kis szakaszában, a 2009-es és 2010-es évben, és a mindenhol végtelenségének egy kis szegletében, itt Ramocsaházán, bizony Isten minden szükségeset megadott ahhoz, hogy megálljunk előtte, és a jót cselekedjük. Visszatekintve és előre nézve, ezt az ajándékot végig gondolva és mérlegelve, és a jövőre tekintve a megdöbbent köszönetet az apostollal együtt mondhatjuk el, hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Így legyen. Amen. A kivetített éneket fogjuk énekelni. Adjunk hálát ének szóban is Istennek. Hálát adok, Uram, az életért. Thank you. hálát adunk, Urunk, neked az életért, annak minden szakáért, kezdetéért, a derekáért, a végéért, a nehéz időkért és a könnyű napokért, az örömteli dolgokért és a fájdalmakért, azért, mert az életet a kegyelmedből te ajándékoztad nekünk. Azzal adtál életet, hogy egyetlen fiadat elküldted erre a világra, és az ő halála az átvisz minket az örök dicsőségbe, az ő halála és áldozata és feltámadása megnyitja előttünk az örök élet kapuját. Köszönjük, Urunk, hogy így szemlélhetjük életünk minden napját, mint ennek a múló átmeneti időszaknak a tőled kapott ajándékát. Köszönjük, hogy olyan sok mindent adtál, aminek örülhetünk, amire visszagondolhatunk, amit értékelve, amire visszatekintve, térdet hajtva hálát kell, hogy adjunk neked, és köszönjük, hogy előre tekintve, a jövőbe nézve is reménységünk lehet, hiszen neked határtalan kegyelmed van, amelyet mi sem felfogni, sem elképzelni, sem elérni soha nem tudnánk, de mégis ajándékba kapjuk. Köszönjük, Urunk, hogy a kegyelmed nincsen helyhez kötve, hanem életünk minden helyszínén te benned bízhatunk. Köszönjük, hogy nincsen időhöz kötve, hanem életünk minden szakaszában és bármelyik évében hozzád fordulhatunk. És köszönjük, hogy nem a vágyaink és óhajaink szerint teljesíted a te akaratodat, hanem egy bölcs terv szerint, mert igazán tudod, hogy mire van szükségünk. Add, Urunk, hogy meg tudjuk élni mindezt a hétköznapok szürkeségében és az ünnepeknek a felvillanyozott állapotában. Add, Urunk, hogy ebben a gyülekezetben mindenki a saját életében, lakhelyén tudjon közösségben élni te veled. És áld meg ennek a gyülekezetnek minden egyes alkalmát a jövőben is, ahogyan megtetted a múltban, hogy ez a kegyelem, ez ragyogjon fel és vezérelje mindannyiunk életét. Köszönjük neked, hogy itt voltál és itt leszel közöttünk, hogy örök és változhatatlan Isten vagy, aki nem múlik el és akinek a dicsősége nem hanyatlik le. Jöhetnek emberek és mehetnek, változhatnak az idők, de te örök vagy. Ezért dicsérünk és magasztalunk téged itt a gyülekezet közösségében. Szent fiad érdeméért kérünk, hogy fogadd ezt a hódolatot, a hálánknak a szavát, és a könyörgéseinket ezért a gyülekezetért szeretettel, hiszen úgy mondjuk el ezeket, mint a te gyermekeid a te házadban. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük szépen!